a mi segítségünk és új esztendőnk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, amint új év napján a Krónikák első könyve 17. részéből olvasom az igét, amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet. Miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a nyunyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előtted minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek neki, és ő a fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé. Leült és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram, Istenem. Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat, Uram, a te szolgádért és szíved szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy e hatalmas dolgokat megismertest. Uram, nincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, amelyért elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmes tettekkel, amikor nemzeteket űzött el népe elől, amelyet kiváltott Egyiptomból. Így tetted népedet a magad népévé örökre, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet szolgádnak és házanépének megígértél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Akkor megmarad, és nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek ura, Izrael istene, ő az istene Izraelnek. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, én Istenem, azt a kijelentést adtad szolgádnak, hogy megépített házát. Ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy így imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, te vagy az Isten. És te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Kedves testvéreim, az első jó hír január 1-én, hogy az üdv történeti sorozatunk folytatódik. Két éve a Biblia évében kezdtük el a Bibliát elejétől tanulmányozni. Értettük, hogy ezek az igék összefüggő egységet képeznek. A Biblia első oldalától kezdve az utolsóig Isten szerető üdv története jelentetik ki abban nekünk. Az első fele ennek Jézus születéséig, életéig, haláláig, feltámadásáig, mennybe menetelik terjed. Róla szól, ő rá mutat a teljes Ószövetség. És utána pünköstől az üdv történet második korszaka kezdődött el, a Szentlélek kitöltetésével és az egyház születésével, az első 3000, akik a Krisztus testbe születtek, új életet nyertek, és azóta ez az üdv történet folytatódik Jézus visszajöveteléig. A nagyobb hírem ma reggel nem is az, hogy folytatódik az üdvtörténeti sorozat immár a 22. ige hirdetéssel, hanem az, hogy folytatódik az üdvtörténet. Nem fejeződött be. És mindazok, akik élő hitre jutottak már a gyülekezetünkbe, akik Jézus Krisztust uruknak, megváltójuknak megismerték, hittel elfogadták, új életet nyertek, numero, nem tudom, hanyadikok, az üdv történeti sorozatban. Isten tudja, ő ismeri az övéit, de milyen hatalmas dolog ez, hogy úgy ülhetünk itt a templom padokban, hogy az üdv történet belép a mi személyes élettörténetünkbe. Mert zajlik egy ember élete története, telnek az esztendei, egyszer csak Jézussal találkozása van, és ettől a találkozási ponttól kezdődően. Már nem csak az élet története zajlik, hanem az üdvösség története is. És az élet története egyszer lejár. Lesznek testvérek azok közül, szinte biztos vagyok benne, bár nem tudom, akik itt vagyunk az Isten tiszteleten, akiknek ez az esztendő az utolsó. Lehet, hogy éppen én leszek az. Egyikünk sem tudja. De ha nem ez az esztendő, hanem a következő 10 vagy 20, vagy 2, vagy amennyi. De lejár az élet történeted. Kiírnak az anyakönyvi hivatalban úgy, hogy nem vagy. Nincs. De ha az üdv történeted elkezdődött, az soha le nem jár. És ezért olyan döntő dolog, hogy élet, nem tudom meddig itt a földön, de élek-e már örökké? Azaz örökké való élet bennem elkezdődhetette, és a jó hírem, ha már egyre másra mondom ezeket, az, hogy 2010. január 1-én is nyitva van a menny kapuja. Mert mindaddig, amíg meghallhatod a szót, mindaddig lehetőséged van, hogy ne csak az életed évei peregjenek, hanem már az üdv történet lapjai folytatódjanak, teljenek évről évre a te életedben. Tehát Dávidnál járunk a sorozatunkban, Krisztus előtt 1000 és 900 közötti években, évtizedekben zajlanak az események. A mai történetünkben már mint idősebb embert látjuk Dávidot. Lassan, ha folytatjuk a Biblia olvasását, azt látjuk, hogy befejeződik a földi útja. Ennél még fontosabb, hogy az érett hívő ember képe rajzolódik ki előttünk ebben a történetben. És nem kell ahhoz feltétlen öregnek lenni valakinek, hogy érett hívő ember legyen. De ez meg olyan szomorú, ha telnek az évek, évtizedek, és nagyjából ugyanabban az állapotban van a hívő ember, mint a hit életének az első időiben, vagy még vissza is fejlődik a korábbi állapotához képest. Péter apostol így zárja a második levelét, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében. Az egészséges hívő élet, növekedő élet a hitben, szeretetben, reménységben, ismeretben, türelemben, békességben, növekedés az Úrban. Azért is jó ennek az évnek a kezdetén erről szólni, mert sokan vannak a gyülekezetünkben, Istennek hála, akik az utóbbi években jutottak élő hitre, vagy az utóbbi évtizedben, és most a hitéletük serdülőkorát élik. Nagyon jól teszik, ez nagyon természetes állapot, de nagyon fontos, hogy a serdülőkorból lépjünk tovább, hogy az évgyűrűk szaporodnak rajtunk, úgy a lelki érésben is tudjunk előbbre jutni. Figyeljük hát Dávidot, az érett hívőt. Most nem olyan nagy jelenetben látjuk, mint amikor Góliátot legyőzte, vagy amikor kétszer is, talán még a Góliát elleni győzelemnél is nagyobb volt, hogy legyőzte önmagát az Úr erejével, hogy a kezében volt az ellensége élete. És Saul kétszer is megkímélte, nem csak hogy ő, hanem lefogta a harcos társak kezét. Ne emeljetek kezet az Úr felkentjére. Most egy egyszerű történet áll előttünk, de életünk döntéseiben, minden napjaiban mérhető le, hogy hol is tartunk a hitben. Lehet nagy ünnepélyes bizonyságtételeket tenni, időnként föltétlen szükséges is. Ne kerüljük meg a kettőt. Van, aki azt mondja, hogy hát mások szóval bizonyságot tesznek, én az életemmel teszek bizonyságot. Nagyon jó, testvérem, tegyél is bizonyságot az életeddel, de azért az igében az van, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. És az van, hogy legyetek készen bármikor számot adni a bennetek lévő reménységről, ha valaki megkérdez titeket. Ezt nem lehet kijátszani egymás ellen. Csak azt akarom mondani a mostani összefüggésben, hogy nem a nagy bizonyság tételekben dől el elsőrenden, hogy hol tartunk a hitben, hanem a hívő életünk érettségét a mindennapok egyszerű történései mutatják meg igazán. Mi is történt itt valójában? Itt kezdődik a mai igény. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Nátán prófétának, nézd, én Cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Házat építek az Úrnak. De jó gondolat, mondja Nátán, kezd hozzá, az Úr veled van, rajta tedd meg, amit elhatároztál. Egészen jól megbeszélik. A király meg az Isten prófétája. Egy dolgot felejtenek el. Ebből az ő nagy tervükből valakit kifelejtenek. Mint ahogy nem egyszer történik, ugye velünk is, hogy eltervezünk dolgokat, küzdünk, gondolkozunk, gyötrődünk, megvan az elképzelésünk, csak valakit kifelejtettünk az egészből. Hát az élő Istent, az Isten embere király, és az Isten nagy profétája, hős profétája Nátán most teljesen elfelejtette. De ettől még Isten nem sértődik meg, nem vonul vissza, hanem így folytatódik a dolog. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr, nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam. Ha majd letelik az időt, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, ő épít nekem házat. Azt mondjuk, hogy nem kérdezték meg az Urat, hát kell itt nagyobb kérdezni. Hát ha valaki templomot akar építeni az Istennek, hát ott volt Dávid, és azt mondja, hogy olyan cédrus palotám van, hogy minden kényelmem megvan a kor színvonalának az élén, és már szakadozik a sátorponyva, ami alatt ott van az Úr ládája. Hát azért már csak nem maradunk így. Hát azt lehet mondani, hogy Isten tulajdonképpen, majdnem ezt a szentségtörést mondtam, vagy írtam le, megköszönheti Dávidnak, hogy Dávid, hát ez egy nagy gondolat, hogy neked nem a palotádban való hentergésen jár az eszed, hanem azon, hogy kivásd a sátor ponyvát, és nekem is méltó házat építs. De nem így történik, hanem Isten azt mondja a profétának, hogy mondd meg, hogy ez nem lesz így jó. Na, jön a proféta Dávidhoz. Na, itt dől el, hogy érett hívővel van dolgunk. Egyszer egy kisgyerek figyelte nagyon a plébánost, ott a kerítésnél javítgatta a léceket, ott szögelgetett, és plébános zavarta már, hogy mit lebzsel ez a gyerek itt körülötte, azt mondta, te mit lesel itt? Azt mondja, arra várok, hogy mit mond a plébános úr, ha először az ujjára üt. Hát ez a gyerek ugye várta, hogy ha nem úgy alakul a dolog, ahogy annak rendje módja van, akkor hogy fog reagálni a kegyes plébános úr, vagy tiszteletes úr. Mert itt dől el ám a dolog, amikor Isten keresztezi a mi szépen fölépített terveinket. Mert mi nagy építészek vagyunk, testvérei, mindnyája. Olyanok, hogy magunkra nézve, gyerekeinkre nézve, erre az egész nemzetre nézve, erre a világra nézve, olyan stratégiai terveink vannak, hogy csak azon csodálkozunk, hogy miért nem ezt valósítja meg az Isten. Hát tud ennél jobbat? Hát szerényen megjegyzem, hogy tud. A te saját életedre vonatkozó terveidnél is tud jobbat, és ha nem vagy olyan feledékeny, akkor rájössz, hogy néhányszor keresztezte már az utadat, és hogyha nem is mindegyikről ismered el, de azért úgy nagyjából általjában elismered, hogy azért az ő tervei mégiscsak jobbak voltak, mint amit te akartál a helyet megvalósítani. Hát a mindenség ura keresztezi Dávidnak ezt a nagyszabású tervét. Pedig elgondoltam, ahogy készültem az ige hirdetésre, hogy Dávid már egészen beleélte magát. Hát azért ezt a nagyszerű tervet én vitelezem ki. Már talán látta a templom szentelés ünnepét, és lehet, hogy a fülébe csengett, hogy a hátsó sorokban megjegyezték, hogy hát azért ilyen király se volt, még uza nézett. Hogy ezt is az Istennek nem csak, hogy a saját palotájával törődik, hogy hogy van ez az egész, meg hát így, meg úgy, meg nem is lesz ezután se ilyen király. Nem tudom, nem akarok én fantáziálni. De a mi terveinknél sok minden megvan bennünk, hogy akkor ez így alakul, akkor én anyagilag ebben így, akkor ez már megoldó, ez meg így, meg azt még úgy, meg amúgy, és csak azt az egyet nem értjük, hogy a drága jó Isten, aki szeret állítólag, az miért nem segít? Hát neki egy pöszintés lenne, és minden olyan szépen megoldódna, és valamiért nem engedi. Testvérem, ha visszagondolsz Jézusra, mert azért túllátunk mi Dávidon, azért Dávid is hozzánk hasonló nyomorult ember volt, és nem akartam szóba hozni, pedig egy régebbi ige hirdetésem, ami erről a történetről szólt, az összehasonlította, hogy akkor is a palotájában volt Dávid, amikor a Betsabé eset indult. De milyen máson járt az esze akkor, meg milyen máson járt az esze most. Meg akkor is a palotájában volt, amikor meg, és te hagyjuk az új évben, mert az Úr már rég elfedezte Dávidnak ezt a nagy bűnét, ezt a rodeós útját. Sőt, évszázadokkal később, ugye, azt olvassuk a Bibliában, hogy a próféta, amit már mondtam is a múltkori ige hirdetésben, úgy áll oda az akkori király elé. Hogy tehettél ilyen gonoszságot? És miért nem úgy cselekedtél, ahogy Dávid, az én szolgám, így szól az Úr, aki mindig azt cselekedte, ami kedves az én szemeimben. Évszázadok eltelnek, és Isten szava, aki azt mondta, hogy a háta mögé veti a bűneinket a tenger mélyére, amiket mi megbántunk és letettünk, az visszacseng az igében. Így beszél Dávidról, így beszél. És most itt van Dávid, aki eltervezett egy nagyon jót. De én azt mondtam Jézusra, figyeljünk Dávidon túl. Ugye Jézus eljött, hogy cselekedje a mennyei atya akaratát. Lett volna neki jobb gondolata önmagára nézve. Amikor beállt a bűnösök közé, amikor megkeresztelkedik, és megindul a folyamat megállíthatatlanul, a Jordán folyóban keresztelő János idején megszólal a mennyei szó. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Aztán a megdicsőülés hegyén, amikor Jézus ott van abban a csodálatos mennyei jelenségben, a tanítványok maguk se tudják, hogy hányadán állnak, még majd az eszüket vesztik, de azt olvassuk, hogy megjelent Illés és Mózes, és beszélték Jézus halálát, amelyik hamarosan Jeruzsálemben fog bekövetkezni, akkor megint ott van a mennyei szó, igét kap, igazolást Jézus, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És aztán, mikor a Gecsemáné kertben ott tusakodik Jézus, volt egy alternatív változata neki is. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. És az atya azt mondta, hogy nem. Keresztezte a saját szeretett fia elgondolását, akaratát. De belegondoltál már, hogy mi lenne velünk? Ott akkor a Gecsemáné kertben befejeződött volna az üdvösség történet. De az atya akarata nem a fia ellen irányult, hanem azért, mert ebből ő jobbat hozott ki. Olyan jó lenne, hogyha a hívő életünkben figyelnénk arra, hogy Istenem, már megint okoskodom veled. Lehet, hogy nem értjük az akaratát. Akkor mondjuk azt, hogy itt vagyok, Uram, sötét van, nem értem. Akadályokat látok, szeretnék tovább lépni, és úgy látom, hogy ez jó. Oda tárom eléd, mint ahogy Dávid oda tárta ezeket a kérdéseket a proféta elé. És a proféta az Úr elé, és egy idő után jött a válasz mindezekre. Nem duzzog, Dávid. Olyan jó volt olvasni, hogy egyetlen ellenvetése sincs. Nem azt mondja, hogy te Nátán, hát az este nem erről beszéltünk, hát te vagy az Isten profétája, hát te is azt mondtad, hogy amit elterveztem, csinálja meg, mert velem van az Úr. Hát egyszer ezt mondod, máskor azt mondod, szó sincs róla. Dávid bemegy a szobájába. Szó szerint hadd olvassam ezt a mondatot, mert nagyon fontos a mi reagálásaink, meg most, ahogy látjuk, az ő reagálása tekintetében. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszél Dáviddal. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé. Leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? De jó ezt olvasni. Itt jön elő az érett hívő ember. Olvastam egy kisgyerekről, olyan kedves volt a példa, el is mondom, hogy jobban melegedjen a szívünk ahhoz, amit Dávid itt cselekedett. Az édesapja beszélgetett valakivel, és ez a kicsi gyerek odament, és olyan természetesen nyújtotta a kezét, az édesapja fölvette, és ott volt az apja karján. Egy idő után a kisgyerek valamit súgott az apja fülébe. Az apja türelmesen azt válaszolta neki, hogy nem. Aztán megint a kisgyerek súgott, lehet, hogy azt, hogy hagyjuk már abba ezt az egészet, és gyerünk tovább. Az apja megint azt mondta, hogy nem. Aztán ez így ment egy darabig, egyszer csak a kisgyerek hosszabban elkezdett argumentálni az édesapjának. És az édesapja szeliden válaszolt neki. És azt mondta ez a kisgyerek, akkor jó, akkor jó. Megértette, amit az apja mondott, és ennyi volt a válasza. Értjük, amikor azt mondja Jézus, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Nem akkorra gondolunk, amikor ellenkeznek mindennel. Arra nem mondta Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, hanem erre mondta. Meg az ehhez hasonlóra, hogy amikor te mondod a te atyádnak, hogy hát azért ez így mégse jó, meg hogy is van, és akkor ő mond valamit, és akkor megcsinálja, aztán újra mondhatod megint, beszélj vele, de amikor elmagyarázta neked, és már megértetted, már csak nem akarod cselekedni, akkor azért jó lenne, ha kimondanád, mint ez a gyerek, hogy akkor jó. Volt, aki nekem ezt így mondta, régebben volt ez már, aki akkor még úgy vacillált, hogy ez azért túl kegyes világ, amiben mi járunk, ő azért más kegyességbe gondolja az Istent követni. Hát ez de szabadsága van mindenkinek. Csak azért azt is hozzátette, hogy tudom én, hogy mi az Isten akarata, csak nem akarom cselekedni. Becsületes volt. Hát van ilyen más kegyesség is, hogy hát tudom én, csak nem akarom cselekedni. Attól mi még istenfélők vagyunk, azért még áll a templom, azért még áll az egyház. Igaz, hogy úgy néz ki, hogy pusztul a tradíció, és lassan a fiatalok eltűnnek gyülekezetek egész sorából, mert tudnánk, hogy mi az Isten akarat, és nem akarjuk cselekedni. Nagyon nagy különbség az, ahogy Dávid reagál mindenre. Istennek jobb terve van. És Istennek a jó terve nem a még nagyobb és még szebb templom, hanem a te házad, testvére. A te örökkévaló házad. az Istennek a jobb terve. Hallottuk ebből a történetből, nem akarom újra olvasni, de otthon nyissuk csak ki. Krónikák első könyve, 17. rész. Azt mondja az Úr, hogy én építek neked örökkévaló házat. Nem a templom, azt mondja Isten, kértem én egyszer is a bíráktól, vagy a vándorlóni, hogy cédrusfából építsenek nekem hajlékot. Egyszer se kértem. Nehogy már a templomon révedjen el a szíved, Dávid, ennél nagyobb épül. Jöttek ki a tanítványok a jeruzsálemi templomból, átmentek az olajfák hegye lejtőire, és ott leültek Jézussal is. Egyszer csak az egyik oldalba löki Jézust. Uram, nézd már, hogy ragyog a fény a jeruzsálemi templom kövein. Tehát azt Heródes föltuningolta úgy. Uram, láttál ilyen szépet? Hát ez úgy áll, ez megy, nem rendül. Azt mondja Jézus, kőkövön nem marad. Nem volt elájulva, hogy jaj, a jeruzsálemi templom, hanyat kell esni, meglátom, elérzék, hogy sírva fakadok, minden. Becsülte az én házam imádság házának mondatik. Becsüljük, és azt hiszem, hogy nekünk nem is nehéz ezt a csodálatos templomot, amit megépítettek szeretnünk. De mi lenne ezzel a templommal, ha közben nem épülne a szívekben az Úr temploma? Kripta lenne ez a templom, nem csak kolumbárium, élő halottak kriptája. Közép-Európa legszebb, vagy egyik legszebb református temploma. Jól néznénk ki. Hány templom, kripta, testvéreim? Évek, évtizedek alatt egy ember újjá nem születik. Megy a vallásos gépezet. Megy. Még ki is festik a templomtornyot. Még dekorálják, még talán órát is tettek fel, ami nem baj. De értjük, az Isten nem esik hasra a templomtól. És ugye nekem építetek házat, már ne haragudjatok, hát enyém az egész mindenség. Hát olyan házam van a csillagmilliárdokban. Hát ti gondoljátok, hogy majd kegyet tesztek nekem azzal, én teszek nektek azzal, hogy építhetitek. Mert közben én építek nektek örökkévaló házat. Nem lesz a mennybe templom. Mikor valaki olyan kedvesen mondja, hogy hát megvettem az örök lakásomat, és arra gondol, hogy itt a kolumbáriumban, ugye, mert nem kell évtizedenként, vagy akárhány évenként újra téríteni, hanem aki megvásárolta, ameddig ez a templom áll, a gyülekezet kötelezettséget vállalt, hogy arra tisztes gondja van. Én azt szoktam mondani, hogy nem az örökkévaló házat vette ő vagy hajlékot. Azt az Úr Jézus fizette ki a kereszten. Örökkévaló házunk van, hogy mondja az apostol. Ha ez a mi földi sátorházunk elbomol. Örökkévaló hajlékunk van, nem kézzel csinált, hanem hogy az Isten készített el. Össze ne tévesszük a dolgokat, becsüljük a templomot. Én sokszor elgondoltam, hogyha 15 évvel ezelőtt bejövök Budapestre, ugyanezzel a lelkesedéssel, vagy bibliákkal egy bőröndbe, most körülbelül 15 embert összegyűjthettem volna innen-onnan, amon, hogy ilyen háztömb körüli biblia óránk legyen. De állt a fasori templom. De itt volt az anyakönyv, de itt volt egy gyülekezeti keret, és itt volt a szószék. Micsoda differencia. Becsüljük meg nagyon, csak össze ne tévesszük, hogy Istennek a terve a szíved temploma. És ott örökkévaló házat épített, a királyságot is Dávidnál. Hát mit mond a vak, a jerikói vak? Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! örökkévaló királyságot készített az Isten. Nem Izrael trónján, nem, hanem az Úr Jézus Krisztusban. De Dávid életét ebbe beépítette meg az ő házát, meg az ő utódát, meg még azt is megengedte, egy szép templomot építsenek, és haladt tovább a dolog, de itt van az ő terve Dávid előtt. Gondoljuk át, ha már Jézusra néztünk, egy pillantás a Pál apostol életét. Az volt az elképzelése, hogy egyik börtönből a másikba, meg hogy a szárazföldön is üldözik, meg a tengeren is, meg hogy a gyülekezetekben is annyi vesződtség és annyi baj lesz. Hát nem ez volt az ő élete perspektívikus terve ifjúságában. És Isten átalakította a terveit. És az apostol megbánta ezt? Azt hiszem, hogy nem. El is mondja néhányszor. Mert az Isten tervei mindig jobbak. Testvérem, 2010. január 1. Nem kellene elvenni a kezedet a szíved elől. Nem kellene végre letenni a fegyvert. Őrzöd, ki ellenőrzöd a szívedet? Ki van? Élő Istennel szemben, aki a lélegzetet is neked adja még mindig. Egy pillantás lenne, és megállna a szíved. Kivel szembe véded a bástyáidat? Milyen bástyák azok? Tényleg olyan boldoggá tesznek? Tényleg olyan kivirult az élet körülötted, benned? Tényleg úgy van, vagy pedig panaszos, nyűgös vagy, és nem tudod tenni, amiről tegnap este szólt nekünk az Isten, hogy dicsérjétek az Urat, minden lélek, dicsérje az Urat, minden eszközzel, citerával, furujával, mindennel, szíveddel, lelkeddel, életeddel, szerelmeddel, mindennel dicsérd az Urat. Hát erre szeretne elsegíteni. És az jutott eszembe, hogy jó egy ilyen határnap. Testvérem, szakíts időt magadnak. Túl az ige hirdetése, mert ez átsuhan. De vidd magaddal a Bibliád is a csöndedbe. És beszéld meg, hogy igazán először vagy újra az életed az élő Istennel. Kérdezd meg, hogy ki vagyok én, kié vagyok. De úgy komolyan, ne úgy feléből harmadából. Ja, hát én az Úré vagyok. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ez nagyon szép, meg maradjon is a falon. De a gyakorlat, vedd elő csak a Heidelbergi kártét. Ott van az énekeskönyv végén, ugye az első kérdés felelet. És pontozd úgy szavanként, 1-10-ig, de becsülettel. Mi a te vigasztalásod? Az, hogy testestől. 100%-ig igaz, 10-es, hogy a te tested az Úré. Minden eseményével, gondjával, örömével, tervével épül lelkestől. Mind életemben, 1-10-ig, legyél oda. Tedd oda a 3-ast, hogyha így igaz. De tedd oda a 10-est, ha az úgy igaz. Nem kell kegyeskedni, alázatoskodni. Halálomban. Nem a magamé, hanem az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Tudod, mit jelent az, ha valami a tiéd? Hát hogy ne tudnád? Azt csinálsz vele, amit te akarsz. Hát a te életed az Isteni. Akkor ez a sok okoskodás, magyarázkodás. Emlékeztek tavalyi évkezdésünkre? Lehet, hogy már 2 évvel ezelőtt ott úgy szaladnak, ahogy öregszik az ember, már nagyon mennek az évek. De én emlékszem, hogy arról szóltam egyszer, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. És oda lyukadtunk, hogyha gyönyörködsz az Úrban, egyszer csak a szíved kérései az ő elképzelésére fognak átalakulni. És jól jársz, nem kell őt nekünk meggyőzni. Hát szeret, ha nem elég, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, érted? Ha nem hiszed el, akkor nincs mit beszélni veled. Akkor előbb ide kell eljutni. Hát addig persze, hogy nincs bizalmad iránta. De hogy utána se, az már megdöbbentő ránk nézve, ugye? Tárjam oda az életemet. Mennyire szeretnéd, hogy a te szeretteid is megismerjék az Urat. Tehát elállod az útjukat. Hát engedetlen, okoskodó, savanyú életed. Elzárja a csapot. Hát pontosan azt, amit a te mindennapi életeden keresztül az Úr bekódolna a szívükbe. Hát már csak az hiányzik. A többit mind tudják, az agyukban tisztán vannak. Hát volt, aki azt mondta egy férj nekem, hogy jaj, csak már ne prédikálna annyit a feleségem. Hát én a dogmatikával tökéletesen tisztában vagyok. Mindennel csak tetszik tudni a feleségem, rendszeresen elvonja a testét én tőlem, mert ahhoz nincs kedve. Hát drága hívő asszony testvérem, így akarod megtéríteni a férjedet? Hát olvas néhány dolgot a Bibliába, a te testedre nézve, vagy a férjedre nézve találsz. Tehát ez egy dolog. Te lehetne mondani tovább. És akkor jön még 20 predikáció. Hát az agyára megy a másiknak, és azt mondja, hogy mindent, csak ezt a hitet ne. Hát erről van szó, hogy látjuk Dávidot, és megkívánjuk, hogy így is lehet. Hát ez nagyszerű. Hát az Úr keresztbe vágja az ő nagy horderejű elképzelését, és Dávid dicsőíti az Urat. Kezet csókol az Úrnak, azt lehet mondani, olvassátok csak el. Hát azt a hálát, hogy a nyáj mellől elhoztál. Hát, Uram, mit csináltál velem? Hát az eszem megáll. Hát persze, hogy az utódom fogja fölépíteni. Én meg gyűjtöm az anyagot. Egyébként arra azt mondta az Úr, hogy Dávid, gyűjtsed. Gyűjtsed. Mekkora öröm volt neki gyűjteni az anyagot. Hadd fejezzem be azzal az ige hirdetést, hogy egyszer én ehhez az igéhez jutottam egy evangelizációs sorozat végén. Egyel kevesebb alkalomról volt szó, de valahogy úgy jött ki, hogy még folytatódott az evangelizáció. És egy Dávid sorozatról szolgáltam, és akkor, ahogy néztem, hogy mi jöhet még, felerősödött a szívembe ez az ige. És én akkor nagyon nagy elszánással Fóton a külterület templomának az építéséért dolgoztam. Fóti atyafiak, az mit küszködik, tiszteletes úr, annyit a kisalagiakkal, jöjjenek be, itt a templom kész. Én meg, de már alaksor van, de hogyan, most onnan haladunk. És amíg én erre az igére készültem, megértettem, hogy nekem személyesen mondja az Úr, hogy állj le a kisalagi építkezés, nem te fogod építeni. És tényleg akkor azt mondtam, hogy Uram, megállok. És más, az utódom építette föl az olyan szép kis templom az, de úgy örül a szívem, mikor ott megyek el. De annyira rá voltam csavarodva, annyira az energia, figyelem, minden, hogy hogyan. És jó nekünk megállni, ha az Úr megállít. És itt állok meg én is az ige hirdetésben. Nem a templom, hanem az új templom a szívek mélyében, ami Istenünknek a nagy és elsődleges terve. És ezért ad ilyen szép templomot is. Csendesedjünk meg, és induljunk az új esztendőre, úgyhogy Uram, nem vagyok én olyan érett hívő, de érlelj! És szeretnék őszintén, nyíltan előtted járni, kelni, mint áldott gyermeked. Úgy legyen. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog, aki hitt, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr neki mondott.